A keresztény remény lényege a hegyi beszédben, első rész. Harmadik példám a hegyi beszédből való, de lényegében a nyolc boldogságra szorítkozik. Nyelvi és gondolati szerkezetük szerint ezek paradoxonok. Ennek érzékeltetésére csupán egyet ragadok ki. Boldogok a szomorúak. A paradoxon kihangsúlyozandó fordíthatnánk így is. Azok boldogok, akiket nem halmoz el a boldogság. A nyolc boldogság boldog szavának jelentését tekintve szerint semmi köze a boldogsághoz, vagy a jó közérzethez. Boldogok a boldogtalanok. Talán így kellene fordítanunk, hogy kiemeljük a paradox voltot. De vajon mit értsünk ezen a különös boldogságon? Úgy gondolom, a szónak két időbeli dimenziója van. Magában foglalja a jelent és a jövőt, persze más-más módon. A jelen abban mutatkozik meg, hogy Istennek és országának különös közelségét nyilatkoztatja ki az ember számára. Ez azt jelenti, hogy Isten országa épp a szenvedésben és a gyászban van hozzánk rendkívül közel. Az emberi szenvedés és panasz különös módon érinti meg és hatja át Isten szívét. A panasz arra indítja, hogy alászálljon. Az isteni jelenlétnek a boldog szóban rejtő felénk fordulása magába foglalja a jövő időt is. Isten most még rejtett jelenléte egy napon megnyilvánul. Így hát a szó értelme: a szorongattatások idején se féljetek. Isten közel van hozzátok, s nagy vigasz lesz számotokra. Bár az egyes boldogságokon belül eltérő jelen és a jövőn aránya, ám az alapvető viszony mindig ugyanaz. A nyolc boldogság paradoxonaiban egyaránt tükröződik Jeremiás alakjának és az apokalipszis történelem képének paradoxona. A nyolc boldogság sajátos mozanata abban rejlik, hogy a prófétai paradoxon a keresztény élet mintájává lesz. Ezt mondja: ha keresztény életet éltek, állandóan részetek lesz ebben a paradox feszültségben. Hogy mi is értendő ezen? Az kiviláglik abból, amit Szent Pál a korintusiaknak írott második levelében, az apostol életéről mond. Mintha a nyolc boldogság paradoxonaiból hívta volna elő ezt a képet, és a pogányok megtérése során szerzett saját apostoli élettapasztalatával illusztrálna a hegyi beszédet. Mint csalók, mégis igazat mondók. Mert ismeretlenek, mégis jól ismertek. Mint akiket halálra szántak, mégis élnek. Mint megkínzottak, de belé nem haltak. Mint szomorúak, mégis mindig vidámak, mint szűkölködők, mégis sokakat gazdagítók, mint akiknek semmiük sincs, mégis mindenük megvan. A keresztény lét teljes paradoxonának csodálatos összegzése található a 4.16 versben, megint csak megszenvedett és megélt tapasztalat alapján. Bár a külső ember romlásnak indul bennünk, a belső napról napra megújul bennünk. A halál felé haladó élet egyenes mozgására körkörös isteni szeretet válaszol, amely új irányja az élet örök állandó megújulásával lesz bennünk, a megújult élet pedig az emberélet igazsághoz, Jézushoz fűződő kapcsolattá. Utunk kíméletlenül egyenes vonalban a halálhoz vezet, de módosítja a Jézushoz vezető út egyenese. Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Térjünk vissza a nyolc boldogsághoz. A Bibliában két irányt tapinthatunk ki. Egyrészt a konkrét tapasztalatokkal rendelkező személyek, például Jeremiás és más proféták útja, ahogyan ez a hegyi beszédben kifejeződik, egy általános érvényű formához vezet, A nyolc boldogság viszont ezt az alakzatot különböző színekre bontja. A nyolc boldogság nem átfogó erkölcsi tükör, egyfajta újszövetségi tiszparancsolat, bár olykor félreértik, hanem a keresztény paradoxon megvalósításának ábrázolása. Olyan eltérő formákban, ahogyan az emberi sorsok változatosságának megfelel. Együtt, egy személyben általában nem találhatók meg. Másrészt ez az általános forma mindig más módon valósul meg, amire Pál apostol is példa. Még egy tényre kell rávilágítanunk, hogy felfogjuk a nyolc boldogság valódi mélységét, és megleljük benne a keresztény remény magvát. Ezt az aspektust a modern exegézis véleményem szerint többnyire figyelmen kívül hagyja, ám meggyőződésem, hogy a hegyi beszéd egészének szakszerű magyarázata szempontjából döntő fontosságú. Az itt meggondolandó tényállástól függ belső logikája. A szöveg krisztológiai elis dimenziójára gondolok itt. Ismét egy konkrét példával. A Máté féle hegyi beszéd záró szakaszának rövid értelmezésével kívánok utalni arra, mire is gondolok. Aki hallgatja szavamat és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát. Szakadt az ápor, ömlött a zsár, süvöltött a szél, és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem váltja tettekre, a balga emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt az ápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, az összedőlt, és romhalmazzá vált. A példabeszéd közvetlen, nyilvánvaló értelme Jézus figyelmeztetése. Építsük szilárd alapra életünket. A minden vihart kiálló biztos alap Jézus szava. Ez a közvetlen erkölcsi értelmezés természetesen korlátlan érvényű mélysége, és a benne foglalt ígéret csak a Máté evangélium egy másik szakaszához fűződő rejtett kapcsolatában válik teljesen világossá. Jézus itt is egy megépítendő házról beszél, amelyet sziklára kell emelni, hogy a mélység erői ne rombolhassák le. A kép és szóhasználat részletekbe menően hasonló, ez nyilvánvalóvá teszi az összefüggést. Ám ebben a második szövegben maga Jézus építi a házat, ő cselekszik okos emberként, vagyis ő választja a sziklát. Ő, akit ugyanez az evangélium bölcsességnek nevez. Felötlik bennünk a házat építő bölcsesség ősi képe.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.